Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyek, urak! Önök a világszámot hallják itt az Inforádióban. Kis Róbert Rihárd vagyok a műsorvezető, vendégem pedig Szabó Nóra, aki Madagaszkáron önkéntesként dolgozott, bejárta az egész országot, és hát nagyon sok tapasztalatot szerzett. Erről beszélgettünk már a műsorban korábban is, és a hagyományokkal fogjuk folytatni, mert hogy Madagaszkár nagyon érdekes abból a szempontból is, hogy rengeteg ősi hiedelem, tabu, meg mindenféle más izgalmas hagyomány él a mai napig. Említetted például, hogy nagyon sok helyen ahhoz, hogy valaki tényleg komoly férj legyen, előtte lopnia kell. Ez hogy alakult ki?
Ez egy próba, és elsősorban délen elterjedt. A vezők közösség egy Madagaszkáron is kisebbségnek számító közösség, és ott, hogyha házasodni szeretne a férfi, akkor először elmegy a lány szüleihez, közli szándékát, majd hogyha a szülők szimpatikusnak találják, akkor megkérik, hogy lopjon el egy zebut, ez a helyi szarvas marhának a megfelelője, és majd, hogyha elment, ellopta, és leülte a börtönbüntetést, akkor visszamehet tárgyalni a szülőkkel.
Ennek mi az értelme? Most az, hogy legyen egy kicsit börtönben, hogy szokja a körülményeket, ami majd otthon várja a feleségével, vagy mi?
Madagaszkáron ugye nagyon nagy szegénység uralkodik, az ország népességének 92%-a $2 alatt él, 75%-uk $1 alatt, 22 millió főről beszélünk, tehát napi szinten. És éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a család fő, aki a férfi, igenis legyen rátermet, és biztosítani tudja a mindennapi élelmet a családnak. Ezért ez a próba is azt igazolja, hogyha nincsen a családnak mit tennie, akkor a férfi el tudjon menni, akár lopás ellen is élelmet szerezzen, majd utána viselje a tetteiért a következményt, ülje le a börtönbüntetést, hiszen a családfő az felelősséggel is jár.
És mi lesz egyébként a zebúval, vagyis a tehénnel? Tehát azt visszaadják utána, vagy pedig nem adják vissza, mert ha már sikerült, akkor legalább lesz egy jó kis lakoma lényezőt megelőzően?
Ha már sikerült, akkor az az övé.
Ha már hosszabb ideig valaki ott van, akkor mennyire fogadják be a helybeliek? Tehát mennyire lehet megtudni olyan dolgokat is, amelyeket egyébként turistaként pár nap után még nem árulnak el?
Mindenképp idegenek leszünk, tehát a bőrszín az számukra tényleg különbséget jelent. Sokat segít ahhoz, hogy közel kerüljünk hozzájuk, hogyha beszéljük a nyelvet, viszont ez egy elég nehéz feladat, mert éjszakon a helyi közösségben én próbálkoztam a nyelv elsajátításával, viszont azok a szavak, amiket ott megtanultam, már délen nem voltak használhatóak, mert teljesen mások a nyelvjárások az országon belül. Tehát a nyelv az mindenképpen egy olyan tényező, amivel közelebb lehet ugyan hozzájuk kerülni. De mi, még ha ott is élünk, akkor is ezt a vazaha fehér ember nevet kapjuk.
Említetted azt, hogy különböző nyelveken, nyelvjárásokon beszélnek, és akkor van egy közvetítő nyelv, a francia, vagy pedig azért egymást megértik?
Van egy általános malagaszi nyelv, illetve hogyha nagyon nem értik egymást a nyelvjárásból fakadóan, akkor átváltanak valóban franciára. Franciát az iskolában is tanulják, tehát majdnem mindenki beszél franciául, és ez ilyen szempontból turistaként és külföldiként is nagyon jó, mert így mi is tudunk velük közvetlenül tolmács nélkül kommunikálni.
Visszatérve egy kicsit arra, hogy mennyire fogadják be az idegeneket, meg hogy $2 élnek naponta. Ez a $2, ez miből van? Mezőgazdaság, vagy halászat? Hát végül is egy szigetországról beszélünk.
Ez a kettő mindenképp, mezőgazdaság, halászat. Ezen kívül így fejlett a textilipar, illetve ásványkincsekben rendkívül gazdag az ország. Például, ahol én tanítottam iskolában, amellett egy zafírbánya is volt, és nem csak a helyi lakosság közül nem csak a férfiak, hanem a kisfiúk is hétvégente vagy akár iskola után a zafírbányában dolgoznak, és ez is egy elég fontos jövedelemforrás az országnak.
Ezek szerint akkor itt nincsen olyan kitétel, hogy mondjuk mennyi idősen dolgozhat valaki?
Még ha van is, erre senki nem figyel, illetve ellenőrzés vagy kontroll nincsen.
És a gyermekek ugyanúgy a bányában dolgoznak, mint a felnőttek?
Ugyanúgy a bányában, vagy éppen az ásványkincseket, ezeket a pici köveket válogatják, és semmilyen fajta biztonsági intézkedés nincsen. Éppen ezért ugye a balesetek azok mindennaposak. Persze vigyáznak egymásra, de akkor is a bányában, a mélyben bármilyen fajta baleset előfordulhat.
ezt úgy kell elképzelni, mint amikor mondjuk a véres gyémántokat láttam Leonardo DiCaprioval, tehát hogy itt is a zafír kereskedelem az így félig illegális, félig legális, meg mennek a különböző bűnszervezetek jobbra-balra, meg fegyvereseket pakolgatnak fel kis teherautókra, vagy hogy?
Nekik nincsen kiépített hálózatuk, helyi szinten csak a bányászat megoldott. Utána viszont főként Tájföldről, Tájvánról és Kínából jönnek a kereskedők, akik megvásárolják a nagyvárosokban. Tehát a madagaszkári hálózat az addig kiépült, hogy a falvakból eladják a városba, ott esetleg megcsiszolják a köveket, vagy kiválogatják az értékesebbeket, viszont magával az értékesítéssel már nem foglalkoznak.
És láttál például katonákat, vagy jelen van a mindennapokban ez egyébként?
A rendőrség ő katonai ruhába öltözött, és az utakon minden fél óránként látunk egy rendőrt, viszont kevésbé láttam bármifajta összetűzést. Legfőképpen az ő szerepük abban mutatkozott meg, hogy amikor a bozót busz halad egyik pontból a másikba, akkor óránként megállítják a buszokat, ellenőrzik a papírokat. Ha valakinek esetleg nincsen valamilyen papírja, ami elég sok esetben előfordul, akkor kicsit megtámogatják az igazukat a rendőrnek. Ide-oda mindenhova megy egy kis csúszópénz, és igazából a rendőrség is ezzel jól ellátja feladatát.
Amire a bozótbusznál tartunk meg a rendőröknél, egy ilyen bozótbuszon hányan utaznak? Tehát ez is olyan, mint mondjuk közép-afrikai területeken, hogy nem fér már fel több ember, akkor elindul az autóbusz?
Olyan sosincs, hogy nem fér fel több ember. 25 ember legalább utazik, 12 fős a busz, és hát a duplája az minimum utazik, viszont a sofőr, mivel előlül, és az ő helyén nem ül más, ő mindig úgy érzi, hogy még van hely. Tehát olyan nincsen, hogy nincsen hely, és hátra is fel lehet kapaszkodni a buszra, és a tetőn is lehet utazni. Tehát ilyen szempontból tényleg nem ismernek lehetetlen. Egyetlen egyszer láttam, hogy visszautasítottak valakit, hogy már erre a buszra senki nem fér fel, és az is csak azért volt, mert az előző kanyarba elhagytuk a busznak a tolóajtaját, és utána úgy döntött az illető, aki fogta az ajtót, hogy nem biztos, hogy ezt még egyszer meg kéne kockáztatnunk, de egyébként bármikor bárkit felvettünk.
És mi történt az ajtóval?
Az ajtót megpróbálták visszatenni a helyére, mert különben hiányzott volna ugye a busznak a fele, és így is már az ablak helyén egy szemetes zacskó volt, tehát nem volt éppen a legjobb állapotban a busz, és félig sikerült visszatenni az ajtót, a másik felét viszont aki a vendégeket, az utasokat engedte be, ő fogta 4 órán keresztül.
Hát ez is egy szakma, hölgyek, urak. Innen folytatjuk majd a híreket követően, Madagaszkárral és Szabó Nórával. Maradjanak továbbra is velem.